Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Örülök annak, hogy sikerült újra eljönni, annak ellenére, hogy egy hét kimaradt, annak ellenére, hogy a Reformátusok lapjában számomra ismeretlen okból éppen nem jelent meg a mai alkalom. De hát úgy vagyok vele, hogyha az Úr Jézusnak 12 ember elég volt, hogy rászánja az idejét, akkor hát ennyi ember azért nem olyan kevés. Úgyhogy örülök, hogy együtt lehetünk itt ezen a borongós, de reményteljes, mert adventi hétfőn, nem vasárnap, adventi hétfőn. Érdekes, hogy sokan vannak, akik azt gondolják, hogy az advent szó jelentése várakozás. Nem, szó sincs róla, eljövetel. Jézus eljövetelére utal az advent. Venite adoremus, jöjjetek hívek, így kezdődik egy szép latin ének. Várjuk az Úr második eljövetelét is. És azt tudjuk Isten igéjéből, Péter második leveléből, hogy akkor jön el az az ország, amelyben igazság lakik. Én nagyon remélem, hogy ebben a kis országban is lesz jobb helyzet, mint most, de emberektől ne várjunk gyökeres változást. Arra viszont nagyon nagy szükség van, hogy Isten igéje terjedjen, hogy sokakat megérintsen, újjászülessenek tőle, erkölcsileg fölemelkedjünk ebből a mocsárból, amelyben jelenleg vagyunk. A mai témánk a végállomáshoz közeledve, hát ezt lehet is már látni, közben még más is lesz, nem csak az előadás. Erre készülünk. Más szavakkal mondhatnám azt is, hogy hát közeledünk életünk végéig. Igaz, vannak itt nagyon fiatalok is. Van-e olyan, aki még nem töltötte be a 20. életévét? Nincs. Akkor bátran mondhatom, hogy aki itt van, az mind elkezdett öregedni. Ez meglepő? Pedig így van. A harmadik életében elkezdődik. Sokkal hosszabb az öregedési életszakasz, mint a fejlődési. Így van ez legalábbis azóta, amióta az Édenkerten kívülre rekedtünk. Isten onnan kizárta az embert, mivel hogy elszakadt tőle. És az újjászületéssel visszakerültünk a halál állapotából az életbe, de azért a következményeit viseljük. A biológiai halál bekövetkezik az életünkben, az öregedés is, betegségek támadhatnak meg minket. Lám, itt van ez a, tudom, hogy nem sertés influenza, hanem valami szebb neve van, hogy H1, vagy HN1, teljesen mindegy. Ha ez nem, akkor más. Sújt mennünket mindenféle, a kapcsolataink is időnként megbetegszenek, ezért kell vele törődni, de a pozíciónk megváltozott, legalábbis azoké, akik elfogadták Isten kegyelmét, a bűnbocsánatot Jézus Krisztusban. Halál, hát izgalmas téma. Mielőtt folytatjuk, egy kis bemelegítésként hadd olvassak fel valamit, az interneten találta egy barátom. Egy minneapolis-i házas pár eldöntötte, hogy Floridába megy felmelegedni egy különösen fagyos télen. Úgy tervezték, hogy ugyanabban a hotelben szállnak meg, ahol a mézes heteiket töltötték 20 évvel azelőtt. Mozgalmas programjuk miatt nehéz volt összeegyeztetni az utazási időpontot, ezért a férj pénteken, a feleség pedig a következő napon repült Minneapolisból Floridába. A férj bejelentkezett a hotelbe, ahol a hotelszobában egy számítógép is volt, nem úgy, mint évekkel azelőtt, és eldöntötte, hogy küld egy e-mailt feleségének. Nagyon szép, ugye? Véletlenül azonban kihagyott az e-mail címből egy betűt. És anélkül, hogy észrevette volna a tévedést, elküldte a levelet a rossz címre. Közben, valahol Houstonban, egy özvegy épp a férje temetéséről érkezett haza, akit az úr hazahívott az ő dicsőségébe egy szívinfarktus után. Az özvegy elhatározta, hogy megnézi a barátoktól és rokonoktól érkezett e-maileket. Miután elolvasta az üzenetet, visított és elájult. Fia berohant a szobába, édesanyját a földön találta, majd felpillantott a képernyőn található szövegre. Szerető feleségemnek, időpont 2005. október 13. péntek. Tárgy, megérkeztem. Drága szerelmem! Tudom, meg vagy lepődve, hogy üzenetet kapsz tőlem. Már számítógépük is van az ittenieknek, és lehet szeretteinknek e-mailt küldeni. Épp most érkeztem meg, és jelentkeztem be. Minden elő van készítve a holnapi érkezésedre, és már nagyon várom, hogy találkozzunk. Remélem, hogy az utazásod olyan lesz, mint az enyém. Utóirat, tényleg nagyon meleg van ide lent. Hát remélem, a bemelegítés megtörtént. Minden esetre tegyük félre most azt a magatartást, amely kerül bizonyos témákat. Hát például hölgyektől nem illik megkérdezni, hogy hány évesek, noha van életkoruk. Van. Hát most már 40-en túl van az első gyerekünk, lány. Ő ugyan azt mondta, hogy a fiatalságot sokáig meg lehet tartani, de egyre több időbe kerül. Nyilván itt a enyhe sminkről van szó. Tény, hogy öregszünk. Az is, hogy bekövetkezik a biológiai halál, kivéve, ha az Úr Jézus előbb visszajön. Azt nem tudjuk, hogy mikor következik be. Lehet, hogy nagyon hamar. Eszembe jut egy kedves házaspár, hát most már középkorúak, fiatalok voltak, amikor bevallották, hogy nagyon várták még házasságkötés előtt is, hogy az Úr Jézus eljöjjön újra, de legalább a mézes hetünket várja meg. Hát igen, ilyen az ember. Ők nem tudták, hogy a mennyországban sokkal jobb lesz, mint a mézes hét. De nem tudjuk, hogy milyen lesz. Úgyhogy próbáljuk meg egy kicsit komolyabbra is fordítani a szót. Vannak kedves vendégeink is a mai napon. Fogunk szép éneket hallani Hegedű Zsuzsától, több ízben is fog énekelni. Most az elején ugyan nem, de később gitáron kíséri majd Budai Lehel. Szeretettel köszönjük őket, és köszönjük, hogy eljöttetek. Úgyhogy Zsuzsa, légy olyan kedves, énekelj nekünk.
Jékeli Zoltánnak egy megzenésített verse, Faragó Laura írta a dallamát. A Maros Szent Imrei templomban. Fejünkre porhul régi vakolat, így énekeljük a drága Siont, egér futkarózik a
Ketten vagyunk ez a gyülekezet, tizenegyedik meg maga a pap, de énekelünk mi száz a kelyet, hogy hülbeli a pulsa vakorát. A hiúban a denevér riad, s egy-egy szuvas gerenda meglazul. Tizenegyedikünk az árva pap, tizenkettedikünk maga az úr. Így énekelünk mi pár megmaradt, azt bünteti, akit szeret az úr, s velünk dalolnak a padló alatt, kiket kiirtott az idő gazúr.
Köszönjük szépen! Én egy kicsit visszazökkennék a korábbi hangulatba. Ez az énnek nagyon komoly volt, komoly is lesz, amit elhangzik. De azt szeretném kihangsúlyozni egy másik felolvasással, hogy nem lehet elkerülni azt, amit az ember néha szeretne. Hát megmondom, honnan való egy Erwin Lutzer nevű szerző könyvéből. A könyvnek az a címe, hogy Egy perccel a halál után, az evangéliumi kiadó kiadványa. Nem kapható a könyvasztalon, de itt-ott talán még föllelhető nehezen. Azt nem tudom, hogy tervezi-e a kiadó az újabb kiadását. A következő kis történetet lehet olvasni benne többek között. A Közép-Kelet egyik meséje egy bagdadi kereskedőről szól, aki elküldte a szolgáját a piacra, hogy elintézzen valamit. Amikor a szolga teljesítette küldetését, és már elhagyni készült a piacteret, egy sarkon befordulva váratlanul találkozott halál asszonysággal. Arcára pillantva a szolga annyira megrémült, hogy otthagyta a piacteret és hazasietett. Elmondta a gazdájának, hogy mi történt, és elkérte a leggyorsabb lovát, hogy a lehető legmesszibbre kerüljön halálasszonyságtól, egy olyan lovat, amely még az éj beállta előtt elvinné őt Sumerába. Később, még aznap délután, maga a kereskedő is kiment a piactérre, és találkozott halálasszonysággal. Miért ijesztetted meg ma reggel a szolgámat? Kérdezte. Nem akartam megijeszteni a szolgádat, én voltam az, aki megijedtem, felelt halálasszonyság, meglepődtem, hogy szolgádat Bagdadban látom ma reggel, mert Sumerában van vele, találkozom ma este. Igen, azt hiszem, ez komoly. Vicces, de nagyon komoly. Van egy fejezet a Szentírásban, amelyből kiderül az, hogy az öregedés és a halál elsősorban fiatalok számára fontos ismeret. Főleg fiataloknak kell tudomásul venni. Prédikátor könyvének A 12. fejezetéről van szó, a 11. fejezet 9. versétől a 12. fejezet 7. verséig olvasom. Egyik legköltőibb része ez a Bibliában. Csodálatos képekkel, költői képekkel érzékelteti azt a folyamatot, amelyen mindannyian keresztül megyünk, illetve azok, akik megérik az öregedést. Örvendez, ifjú, míg fiatal vagy, légy jókedvű ifjúságod idején, és élj szíved vágya szerint, ahogy jónak látod, de tudd meg, hogy mindezekért Isten megítél téged, távolítsd el szívedből a bosszúságot, és tartsd távol magadtól a rosszat, mert az ifjúkor és a fiatalság mulandó. Gondolj teremtődre ifjúságod idején, míg el nem jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek azok az évek, melyekről azt mondod, nem szeretem őket, míg el nem sötétedik a napvilága, meg a hold és a csillagok, és újra felhők nem érkeznek az eső után, akkor reszketni fognak a ház őrizői, támolyognak az erős férfiak, megállnak az örlő leányok, mert kevesen vannak, és elhomályosulnak az ablakon kinézők, bezárulnak az utcára nyíló ajtók, elcsendesül a malom zúgása, fölkelnek a madárszóra is, és elhalkul minden énekszó. Még egy kis emelkedőtől is félnek, és ijedeznek az úton. A mandulafa kivirágzik, a sáska nehezen vonszolja magát, és mit sem ér a fűszer, mert elmegy az ember örök otthonába, és az utcán körös körül siratók járnak. Végül elszakad az ezüstkötél, összetörik az aranypohár, a korsó eltörik a forrásnál, és a kerék belezuhan a kútba. A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta. Gondolom, egyik-másik képre ráismertünk. Megállnak az örlő lányok, mert kevesen vannak. Fogy a fogak száma. Elhomályosulnak az ablakon kinézők. Talán szürke hályog. Elcsendesül a malom zúgása. Az ember már nem hallja olyan jól. Elhalkul minden énekszó, hiába virágzik a mandulafa, mit sem ér a fűszer. Eszembe jut, vagy 20 évvel ezelőtt egy idős nénihez jártam elég gyakran. Azt mondta, hogy tessék elhinni, régebben a só is jobb volt. Ezek a kommunisták azt is tönkretették. Aztán mi van itt még? Még egy kis emelkedőtől is félnek. Egy időben elég gyakran jártam a János kórházba, aztán évekig nem. Nem olyan rég újra ott volt dolgom, és akkor vettem észre csodálkozva, jé, itt emelkedik az út, ezt azelőtt nem vettem észre. Hát ezekkel a tényekkel szembe kell nézni. Igen, elkezdődik elég hamar ez a folyamat, ahogy mondtam, a 3. évtizedben egy genetikai program zajlik le. Van is egy olyan genetikai betegség, amely esetében túl gyorsan megy végbe ez a program. 10 éves gyerekek olyanok, mint a 70 évesek, hogy ősz a hajuk, ráncos az arcuk. Különbözők vagyunk abban, hogy milyen ütemben megy végbe ez a program. De végbe megy. Egy 28 éves focista néhány kivételtől eltekintve már öregnek számít, nem mindenki Hidegkuti Nándor. Egy 28 éves táncos is már inkább tánctanár lesz, jobban teszi, ha azt teszi. Na, a tudósokkal ugye más a helyzet. 70 éves tudós még tekintély. De érdemes észrevenni, hogy a nagy gondolatok, azok jóval korábban születtek. Lehet, hogy nem tudták úgy megfogalmazni. A 70 évesek már nagyon sokszor csak a saját könyveiket olvassák. Nem mindig így van. Azért vannak kivételek, vannak fiatal lelkű emberek. Hát közeledünk a végállomáshoz, és itt azt olvassuk, ez egy kicsit halványra sikerült, hogy nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. A zsidókhoz írt levélben a levél szerzője ezt bátorításnak szánta. Nagyon nehéz körülmények között éltek akkor a keresztjének. Róma városa rettenetes. De nem csak Róma, minden ókori városállam. A római birodalom területén talán máshol is. De ez nem maradandó. Róma elmúlik. Minden elmúlik. De mi az eljövendőt keressük. Mert van jövőnk. És ezért szól fiataloknak is az öregedésről szóló tanítás, mert a jövőre kell nézni, mennyei perspektívában gondolkodni. Mit jelent ez a mennyei perspektíva? Ennek fényében intézzük a földi ügyeinket, néhány van itt felsorolva, például a házasságot, a gyerekek születését és nevelését, hazánk szolgálatát, a missziót. De mi következik ebből? Úgy is elmúlik, hát akkor tegyük azt, amit a középkorban a remeték, vonuljunk egy barlangba, tartsuk távol magunkat a világ zajától, a társadalomban zajló szörnyűségektől, majd ott imádkozunk, vezeklünk. Ezt tanítja nekünk Isten igéje? Nem. Maga Jézus mondja egy példázatban azt, hogy boldog az a szolga, akit munkában talál ura, amikor megjön, amikor hazajön. Hogy az égre függesztjük a szemünket, azaz az Úrra nézünk, a hit fejedelmére és beteljesítőjére, Jézusra, a mennyei perspektíva, amiben gondolkodik az élő hitű keresztjén, az azt jelenti számára, hogy hűségesen intézi a földi ügyeit, a házasságot, a gyerekek születését és nevelését, hazánk szolgálatát, a missziót, és még lehetne folytatni. Talán sokan ismerik azt a történetet, hogy valaki megkérdezte annak idején Luthert, hogy mit tennél, ha tudnád, hogy az Úr Jézus holnap vagy holnap után újra eljön. Luther azt válaszolta, ezt az almafát még elültetné. Azt hiszem, ez jelképesen egyértelműen kifejezi, hogy mit jelent a földi élet. Senki sem tudja, azt a napot az Úr magának tartotta fenn. De ami soron következik, ami az én dolgom, azt megteszem, azt meg kell tennem. A másik ember felé, az Úrért, ő bízta rám, aki várja az Urat, és reméli, hogy hamarosan eljön, az ma még elültet egy almafát, miközben az örökké valóságra tekintve intézzük földi dolgainkat, látnunk kell földi életünk esendőségeit is. Ugyanakkor ezt látnunk kell. Tudnunk kell, hogy gyöngülünk, ahogy telnek az évek, nem erősebbek leszünk, hanem gyöngépek. Öregszünk, és a végén meghalunk, legalábbis biológiailag. Kivéve azokat, akik megérik azt a napot, amikor az Úr Jézus dicsőségében megjelenik. De miközben megyünk lefelé, tudnunk kell az ige biztatását, az első korintusi levél 15. fejezetének az 58. versét, majd otthon szépen el lehet olvasni. Az áll benne, hogy a mi munkánk nem hiába való az Úrban. Még akkor sem hiába való, ha nem látjuk közvetlenül a gyümölcsét, vagy a hatását. Itt megszakítanám egy pillanatra, és most hallgassuk meg Hegedűs Zsuzsát Budai Lehellel együtt.
A Lőcsei kéziratból való ez a szép ének.
Ebben az énekben benne volt ennek a ma esténynek az üzenete, a fő üzenete. Az ének szerzője, mai kifejezéssel élve, a padon van. Ránehezettek a bűnei. De megismerte Isten kegyelmét. Azt a szeretetet, amelyet Jézus eljövetele közvetít az ember számára. Isten szeretetét, amely a testet öltött isteni üzenetben, igében, Jézusban jut kifejezésre. A bűnbocsánat lehetőségét villantja fel. Igen, az édenkerten kívül születtünk, hajlamosak vagyunk a bűnre, vétkezünk is, mindannyian, de nem kell elvesznünk. Megbetegszünk, igen, megtörténik, hogy Isten valakit természet fölötti módon meggyógyít, ilyen is van, van, akit nem, ő szuverén úr ebben. De van mennyei perspektívánk, élő reménysége lehet a hívő embernek. Most mindannyian végigjárjuk ezt az utat, hadd hangsúlyozzam, a legnagyobbak is. Hát, hogyha valaki beteg és nem gyógyul meg, nem azért, mert kicsi a hite. Nem azért, mert rosszul imádkozik. Végül is mindannyian végigjárjuk ezt az utat. Hadd szemléltessük ezt, a festészet talán legnagyobb alakjának az élet sorsával. Nagyon sok önarcképet készített, nekem van egy kis gyűjteményem belőle, most csak hármat emeltem ki. Rembrandtról van szó. Itt az első képen 28 éves, fiatal, most kezd fölfelé ívelni igazán a pályája. Nagyszerű feleséget kapott, Saskiát, ott ül az ölében. Az nem semmi, hogyha egy szép asszony az ember ölébe ül, főleg ha a felesége. Boros pohár van a kezében, vidáman fölemeli, mosolyog, szép az élet. Tudatában volt a saját tehetségének, semmi probléma nem lehet, megyünk fölfelé. Folytatódik is itt az út, néhány évvel később, 34 évesen újra megfestette magát, már megállapodott, hát a boros poharat nem mindig emeli, de azért biztos emelgette itt-ott, de már nem került a vászonra, Saskia is megvan. Aztán megy tovább az élete, tragédiák történnek, meghal Saskia, meghal szeretett fia Titus, egy másik melegszívű nő csatlakozik hozzá, Henrike, ő is meghal. Volt egy csodálatos műgyűjteménye, elárverezték. Ő, akinek a képeiért ma vagyonokat fizetnek, szegényen halt meg. Azért festett élete vége felé néhány rabbi képet, mert kiköltözött a zsidó negyedbe, Amsterdamban az szegény negyed volt akkor. Az utolsó arcképe érzékelteti ezt, valami furcsa mosoly van az arcán. Ő most már szegény, egészsége is megrodjant. Nem sokkal a kép elkészülte után meghalt. Pedig hívő ember volt. Olyan Jézus képet talán senki nem festett, mint ő. Gondolok az emmausi vacsorára, gondolok a 100 forintos lapként emlegetett grafikára, ahol betegek között áll egy sugárzó alak, Jézus, ugyanakkor annyira emberi is. Rembrandt meg tudta ragadni azt, hogy egyidejűleg hatalmas Isten és ember. Azért, mert igazi ember tudta vállalni a mi nevünkben az engesztelő áldozatot Isten előtt. Az öregedés, ahogy említettem, genetikai program szerint zajlik, elkezdődik a harmadik évtizedben. Miért kell róla beszélnünk? Azért, mert most dől el, hogy milyen öreg ember leszel. Úgy gondolom, hogy mindenki ismer öreg embereket. Sokfélék persze ők is. Legalább két csoportot meg lehet különböztetni. Az egyiket jellemezhetjük így, hogy zsémbes és elégedetlen. Ismerünk ilyeneket? Nem kell hangosan felsorolni a nevüket. A másik kedves és elégedett. Vannak ilyen öregek? Hál' Istennek! Vannak ilyenek. Pedig elgyöngültek. Pedig talán az agyuk sem úgy működik, ahogy kellene. Nekem néhány évvel ezelőtt egy nálam körülbelül 10 évvel idősebb barátom elmondta, hogy milyen fokozatai vannak az öregedésnek. Azt mondta, három fokozata van. Először az ember csak maga veszi észre. Második fokozat, észreveszik már mások is. Van egy harmadik fokozat, már csak mások. Hát, én azt hiszem, én személyesen a második fokozatnál tartok. A kérdés az, hogy van-e mennyei perspektíva. Hogy Jézus valóságos személye számomra. Ha igen, akkor nincs baj. Most kell erre gondolni, és Isten elé is most kell készülnöd. Készülj Istened elé, olvasuk az egyik úgynevezett kis prófétánál. Készülj Istened elé, elkészültél. Na most innen hova megy az út? Két felé, tehát a zsémbes vagy a kedves öregség felé, illetve az egocentrizmus és egoizmus, vagy a másokra figyelés és a szeretet felé. Szokták mondani azt, hogy az öregség második gyerekkor. Én ezt nem hiszem. Mi a különbség? Remélem, hogy sokan vannak a jelenlévők között olyanok, akik szeretnek gyalogos túrákat tenni. Kirándulást. Talán olyanok is vannak itt, akik ismerik az útvonalat Pomásztól a Kőhegyen át Szentendrére. Ki járt már arra? Hát néhányan, nem túl sokan, érdemes. Na most milyen ez az útvonal? Először meredeken kaptat fölfelé a Kőhegyre. Na ez a fiatalság. Az ember bírja a szuflával, megy föl, fölér egy fennsíkra. Ott úgy érzi, hogy szinten van. 20-tól 50-ig. Szinten van, pedig enyhén lejt a táj. Csak nem lehet észrevenni. Azt egyszer csak kezd úgy lejteni, hogy már észre lehet venni. Aztán elég meredeken megy lefele. Na most nagyon jó ez a példa szerintem, mert eléri lefelé haladtában ugyanazokat a magasságszinteket, mint amiket elért fölfelé menet. De más a táj, és más a cél, értjük a hasonlatot, ugye? Lehet, hogy elveszíti újra az önállóságát, lehet, hogy újra járni kell tanulni, még az is lehet, hogy tisztába kell tenni. Elveszítette az önállóságát, de ez nem második gyerekkor, ez öregség. Csak ugyanazokra a szintekre jut vissza közben. Na de közben milyen a lelke? Az egyik irány, ahogy mondtam, az egocentrizmus és az egoizmus. Az egocentrizmus rabságába kerülhet bele az ember, valahogy úgy, mint ez a jó ember. Babics egyik szép versére gondolok, az a címe, hogy a lírikus epilógia. Költői módon fejezte ki az egocentrizmus lényegét, az én központuságot. Úgy kezdődik, hogy csak én bírok versemnek hőse lenni. Elsős, utolsó, mindenik dalomban. A mindenséget vágyom versbe venni, de még tovább magamnál nem jutottam. Aztán a végén bűvös körömből nincsen mód kitörnöm, csak nyilam szökhet rajta át a vágy, de jól tudom vágyom sejtése csalfa, mert én vagyok az alany és a tárgy, jaj, én vagyok az omega s az alfa. Megjegyzem zárójelben, hogy ismerve Babics költészetét, én azt gondolom, hogy azért sikerült a mindenséget versbe venni. A Jónás könyve arról szól, meg sok más verse is. De nyilván ismerte ezt az életérzést, amit ebben a versben kifejezett. És különösen megdöbbentő az utolsó sor, amikor azt mondja, hogy jaj, én vagyok az ómegas, az alfa, remélem sokan ráismerünk a jelenések könyvében Jézus bemutatkozására, ott a könyv elején, amikor azt mondja, hogy én vagyok az alfa és az ómega, a kezdet és a vég. Miért fordítja meg a költő? Én azt hiszem, hogy a rím kedvéért, mert így rímelt, ugyanakkor mégis izgalmas dolog ez. Gondoljunk a sátánisták fordított keresztjére. Antikrisztusi jelkét. Az egocentrizmus és az egoizmus is. Antikrisztusi viselkedés. Ahogy a hazugság. Antikrisztusi. A sátánt nevezi Jézus a hazugság atyának. Antikrisztusi, aki hazugságból él. Akár sumálkoló férj, akár ismert politikus, a hazugság a sátán eszköze. Nos hát, az egocentrizmus azt jelenti, hogy folyton elégedetlen, megkeseredett, könnyen megsértődik, szinte mindig sértett, és mindig visszafelé tekint a múltba. Hát valamikor... Én nem ilyen voltam ám. Mutatja a fényképeit, mutatja az okleveleit, mutatja a kitüntetéseit. A múltból él. Miért? Mert nincs jövője. Azért él a múltból. És főleg nem felejti mások ellene elkövetett bűneit. A kemény szív képtelen a megbocsátásra. Jézus azt mondja, hogy a válás is a szív keménysége miatt következik be, mert nem tud megbocsátani. Van olyan házasság, amelyben néha nincs szükség megbocsátásra? Hát ha valaki tud ilyet, azt mondja el nekem. Én azt gondolom, hogy gyakorlatilag minden házasságban, mert ütközünk. Az édenkerten kívül született ő is, nem csak én. Hordozzuk annak a terheit. De ha kegyelemből élek, akkor azt a kegyelmet tudom továbbadni a másiknak. Ezzel szemben a keresztény szabadság. Mitől szabad? Miben szabad? A megértett kegyelem, más szóval az elfogadott bűnbocsánat, felszabadít a szüntelen önmagammal foglalkozás kényszerétől. Nem kell magammal foglalkozni, mert Isten igaznak nyilvánított. Nem azért, mert annyira igyekeztem és megjavultam, Jézusért, kegyelemből. És ez a kegyelem szent életre kötelez. Isten iránti engedelmességre kötelez. Legalábbis, ha megértettem, hogy mi a kegyelem. Ez nem liberalizmushoz vezet. De fölszabadultam, van energiám másokra figyelni, mert nem kell magammal foglalkozni. Ha meg vagyok sértve, akkor magammal foglalkozom, akkor begubózom. De ha meg tudtam bocsátani, akkor észreveszem a másikat, észreveszem a társamat. Megkérdezem, mi van veled? Tudok vele örülni, tudok vele bánkódni. Az ilyen ember, aki keresztény szabadságban él, az lehet örvendező, az lehet megbocsátó, az lehet elégedett, és az a jövőbe néz. Befejezésül szeretnék felolvasni egy verset, és utána néhány közölni, hirdetni valóm lesz. Áprili Lajos, Áprili fiának, Jékeli Zoltánnak hallottuk egyik költeményét énekben. Hát Murni ezt most nem éneklem. Ezt nem hiszem, hogy megzenésítették. Az a címe, hogy kérés az öregséghez. Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek, taníts meg, hogy csendemhez csendben érjek. Ne ingerelj panaszra vagy haragra, hangoskodóból halkíts hallgatagra. Ne legyek csacska fecskéhez hasonló, ritkán hallassam hangom, mint a holló. A közlékenység kutyát tömd be bennem, kartauzi legyek a cella csendben, csak bukdácsoló patakok csevegnek, folyók a torkolatnál csendesednek. Ments meg zuhatak szájú emberektől, könyvekbe plántált szó rengetegektől, csak gyökeres szót adj. S közel a véghez egy pátosztalan, kurta szó elég lesz, a túlsó partot látó révülésben a készen vagyra ezt felelni készen. Amit hirdetni szeretnék, az egyik az, hogy Hegedűs Zsuzsának egy CD lemeze a könyvasztalon beszerezhető. Nem hiszem, hogy reklámozni kell azok után, hogy hallottuk őt énekelni. 3000 forint, ha jól emlékszem. Kitűnő karácsonyi ajándék. Ha kifogyna, akkor talán Zsuzsa tud még szerezni. Igen, így bologatott. Az csak a bulgároknál jelent nemet. Magyaroknál igen. Jó, tehát a könyvasztalon beszerezhető. A másik, ami szintén megtalálható a könyvasztalon, ha Isten akarja és élünk, tavasszal is lenne egy sorozat, szórólap található a könyvasztalon. Ott a lányok ránéztek, örültek, ja, végre nem csak a házasságról szól. Hát, én azt hiszem, hogy legalább a házasságról is szól, nem csak arról. Az a címe, hogy kapcsolat és kommunikáció. Február 15-én kezdjük. Ilyen meglepő címek vannak, hogy halló és látó szerv a szív. Kérdőjel. Kapcsolat illúziók. Például a mobiltelefon reklámozzák. Kapcsolat. Hát nem az a kapcsolat. Mosolyszünet. Avagy szabadulás a magánzárkából. Tüzes nyilak, gyilkos szavak. A hazugság színskálája. Érdemes hallgatózni? Áldás üzenetek, Isten kommunikációs csatornái. Február 15-től folyamatosan április 19-éig. Közben lesz kihagyás, mert március 15-e. Most nem emlékszem, vagy hétfőre esik pont, vagy úgy, hogy ott szünet lesz hétfőre. Akkor az azért maradt ki. És úgy látom, nem több, talán nem maradt ki. Kérdésdoboz most nincs, mert csak február közepén találkozunk újra. Ha egy kérdés érkezett, elnézést kérek az illetőtől, hogy most nem válaszolok rá, annyira nem illeszkedett volna a mai témánkba, de jól elteszem, remélem úgy, hogy megtaláljam február elején, és megígérem, hogy fogok rá válaszolni, tehát az illetőnek érdemes eljönni akkor is. A probléma, ami benne van, az elég kemény, de hát tessék kibírni azért. Röviden csak annyit arról van szó, hogy az asszony nem akar engedelmeskedni, Most egyelőre csak azt hadd fűzem hozzá, hogy erőszakkal nem is lehet rávenni. De kedvesen, szeretettel azért érdemes elolvasni a Maradjunk Együtt című Chapman könyvet, meg az Egymáson hangolva című könyvet. Mondjad.
Kérdezem, hogy esetleg interneten lehet feltenni neked kóbor kérdést?
Hát lehet föltenni, csak most itt egy nagy bizonytalanság van. Egy héten belül kétszer változott meg az e-mail címem. Kitűnő illusztráció arra, hogy a Földön semmi sem maradandó. Ugye Jézus azt mondja, hogy hát nem érdemes itt földi kincseket gyűjteni, ebből rájöttem, hogy akármilyen kedves laptop, feleségem időnként féltékeny rá, azért el tud romolni. És az emberi agy meg elfelejti a réginek a jelszavát. Úgyhogy átmenteni se lehet azt, ami rajta volt, tehát krach. De hát ha Isten megengedi, hogy ez megtörténjék, akkor nem olyan nagy kár. Na most pillanatnyilag van e-mail címem, legalább azt várjuk meg, hogy a Biblia és családban benne lesz. Na ezzel ugye ravaszul elértem, hogy a Biblia és családot vegyék meg, de benne lesz a Bibliai Házasság Gondozó Szolgálat honlapjában is. Csak aki mostanában ír nekem, az nem érkezik meg hozzá. Bedugult, bedőlt, krach. De jó illusztráció ez a mai témához. Igen, van, amit olyan kincsek, amiket a rozsdarág, meg van, amit a moly. Hát nem tudom, melyik kategóriába tartoznak ezek a számítógépes programok, meg szerkentjük, meg egyebek. Hát ezek is mulandó földi dolgok, de a mennyei kincsek azok megmaradnak. Úgyhogy azzal érdemes gazdálni. Úgyhogy lehet, elvileg van rá lehetőség. Na most még valamit, a hanganyaga ennek a sorozatnak elkészül, remélhetőleg karácsony előtt még, beszerezhető nem Csabánál, ő készíti, hanem a Torockó téren, tehát a Pasaréti Református Gyülekezetben, de ne Cseri Kálmán tessék keresni miatta, hanem a harangozót, Lengyel István barátomat, aki itt ül, ő az, őt mindig meg lehet találni. Tessék? Mondtál.
Interneten is ott lesz.
Ott, persze.
Ott, ja, interneten is. Igen, hát egy, a B, igen, a www.bhs.hu. Ez a Bibliai Házassággondozó Szolgálat internetes címe. Úgyhogy nem tudom mikor, de menet közben fölkerül, eddig is néhány hanganyag fölkerült. Én köszönöm a figyelmet, kívánok mindenkinek sok áldást az adventben, azaz az Úr Jézus eljövetelének a várását, és áldott karácsonyi ünneplést otthon, családi körben, és utána majd tavasszal húsvét következik, azaz a feltámadás ünnepe. Úgyhogy öregedés, halál, ezzel nincs vége a sornak, feltámadás. Isten velünk, viszontlátásra! Hogy? Ja, bocsánat! Az öregedés jele! Eltelejtettem, még lesz ének. Érdemes megvárni. Bocsássatok meg.
Az Ady Endrének a Köszönöm, köszönöm, köszönöm című verse, és érdekes módon Bágya András zenésítette meg. Nagyon szép feldolgozás. Szeretettel adjuk elő a kedves testvéreknek.
Hát, mert hogy ő operett szerző volt, tehát nem egy Bach.
Nem, de,
de
hát
azért
ez tényleg szépen, nagyon igen. Szép.
Thank you.